Portré mikrofonnal. A színház világa legtöbbször a látványról szól, fényekről, díszletekről, jelmezekről, mozdulatokról és apró kellékekről, amelyek életre keltik a történetet a színpadon. De vajon hogyan lehet mindezt szavakkal megmutatni azoknak, akik nem látják az előadást? Hogyan válhat egy hang képpé, egy mondat mozdulattá, vagy egy halk narráció a színházi élmény részévé? Vendégünk munkája éppen erről szól. Évek óta dolgozik azon, hogy a látássérült nézők számára is teljes legyen az előadás élménye. Miközben előadásokat narrál, színházi programokat tervez és oktat, különleges világot teremt, olyat, ahol a színház nem csak látható, hanem hallható és átélhető is. Olykor egyetlen jól megfogalmazott mondattal tesz láthatóvá egy gesztust, egy díszletet, vagy akár egy apró színházi kelléket. Szőke Tóth Ceciliával, a Magyar Színház Társadalmi Felelősségvállalási Referensével, audionarrátorral, a szerkesztő riporter Balázs Zsanett beszélget.
Mielőtt elindítottuk a felvételt, megbeszéltük Cilivel, hogy tegeződni fogunk a beszélgetés során, úgyhogy ebben a formában hallhatják a beszélgetést. Sokan hallották a te hangodat csütörtök este, mert a Nemzeti Színházban narráltad a Vidnyánszky Attila rendezte Csíksomlyói Passiót. Az előadás közben azon gondolkodtam, hogy nem lehet egyszerű feladatod, hiszen ebben az előadásban nagyon sok a tánc jelenet, közben nagyon beszédes képek jelennek meg a színpadon, és ezeket a képeket le kell írnod azoknak az embereknek, akik nem láthatják azt, hogy mi történik a színpadon. Nehéz volt? Fárasztó volt ez a feladat?
Igen, nagyon-nagyon nehéz volt most ez a feladat. Annak nagyon örülök, hogy az egy nagy segítség volt a számomra, hogy magyar hittanár szakon végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Ezt a teológiai tudásomat is elő kellett kaparni a megírásnál, mert minden szövegkönyv megírásánál nagyon fontosnak tartom, hogy ugyan lehet, hogy nem feladata egy audionarrációs szövegkönyvnek, de mégis ahhoz a szöveghez, amivel dolgozom, ahhoz illeszkedjen. Tehát jelenti ez azt, hogy egy harisnyás pipi, ha a gyerekeknek szóló előadás, amit különben már nincs repertoáron, de hogy akkor az egy picit a gyerekek nyelvén szóljon, tehát ne tartalmazzon olyan szavakat, kifejezéseket, ami számukra mondjuk nem egyértelmű a jelentése. Itt ugye egy olyan szöveggel dolgoztunk, amiben az Ómagyar Mária síralomtól elkezdve a népdalokon át, tehát egy nagyon-nagyon, és ugye egy szakrális témájú darabról volt szó, és ugye sokat beszélgettünk erről már előzetesen és utólag is. Ugye nem egy klasszikus értelembe vett passió történetről van szó, tehát nem egy realista mű, hanem ez keveredik a régi iskoladrámák, tehát a szerzetesi iskoladrámák, a középkori iskoladrámáknak a műfaja, igen, a táncos jelenetek, és közben mégis ott van azok a nagyon fontos részei, ami a keresztútnak a része, tehát a Jézus szenvedés történetének, és igen, itt nem mindegy, hogy az ember egy tövis koronát hogyan ír le, vagy hogy a Jézusnak a köpenyét, tehát ezek nagyon fontos dolgok, vagy nem lehet, ugye itt sok minden keveredett ebben a passió történetben, tehát megjelenik Jónás, Lázár, Péter. Szerencsére a Nemzeti Színházban minden esetben van egy színpadbejárás, és ami nekem is sokszor segítség, és például ott az, hogy Péter, hogy te kőszikla vagy, és akkor ezt a kősziklát, hogy azt ott látjuk meg előtte egy színpadbejárás során, hogy azt a követ egy száraz kenyérből szét lehet morzsolni. Szóval, de ezeknek mindnek nagyon fontos jelentése van, de nagyon fontos, hogy ne magyarázzam. Tehát használjam ezt, ezeket a szavakat, használjam ennek a, most itt nagyon rosszul hangzik, de ennek a szakzsargonját, de mégsem magyarázzak, hanem feltételezem azt az általános műveltséget a mindenki részéről, tehát a közönség részéről, hogy aki jön, azért azt tudja, tehát nekem nem kell megmondanom, hogy ki Jónás vagy Lázár, de mégis fontos, hogy helyesen használjuk ezeket a kifejezéseket, szavakat.
Picit talán közös a mi szakmánk, mert ha jól értem, akkor objektív képet kell adnod az érdeklődőknek, és itt ugye látássérült emberekről beszélünk, objektív képet kell adnod a látványról, arról, ami megjelenik a színpadon. Beszéljünk egy picit a szakmádnak a gyakorlati részéről. Te magad, hogy készülsz fel egy előadásra? Van egy szövegkönyv, és akkor te még pluszban írsz egy másikat, ami kifejezetten látássérültekre van specializálva?
Ez egy összetett kérdés. Ugye mindig megkülönböztetem azt, hogy éppen repertoáron lévő darabról van szó, vagy ugye éppen készülünk mondjuk egy bemutatóra, és részt tudok venni az adott darabnak a próba folyamatában. Ugye a Csíksomlyói Passió már, én egy olyan felvételből dolgoztam, ami 6 éve készült. Nyilván azóta voltak ilyen szereplőváltások is, tehát hogy a színészek is változtak benne. Szerencsére olyan nagyon, tehát a főbb szereplők nem, tehát például a Jézus Krisztust ugyanúgy Berettyán Nándor játsza, vagy például Pétert Rátóti Zoltán, tehát olyan nagy, a főbb színészekben nem volt nagy változás. Minden színész azért, még hogyha esetleg egy ilyen beállásnál, egy beálló próbán is megnézi ő is a felvételt, de hát mindenki magát hozza valahol, tehát ezért ez egy nehezebb út, amikor nem tudom megnézni. Ugye itt hozzátartozik az igazsághoz az, hogy januártól azt határoztuk meg a Nemzeti Színházban, hogy legyen havonta egy előadás, de azt nem határozta meg a színház, hogy hanem teljes mértékben rám bízta minden szakmai részét, hogy ez egy éppen repertoáron lévő előadás legyen, vagy bemutatásra kerülő. És ugye húsvét környékén már jelezted nekem, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon megrázó élmény a Csíksomlyói Passió előadásnak az élménye, meg hogy egy nagyon jó előadás, és milyen jó lenne narrációval is megnézni. És akkor ugye kérdezgettem a szervezést, a művészeti titkárságot, de azt mondták, hogy ez egy olyan előadás, hogy mindig már a következőre megvan a várólista, tehát hogy nem vagyunk
arra... Teltházas, folyamatos teltházzal megy az előadás.
Igen, az mondjuk hozzátartozik, hogy nézőtéri színpad, vagy tehát, hogy a színpad...
Épített színpadról van szó most.
Igen, tehát, hogy a színpadon van a nézőtér is, és így kevesebb, tehát 191 férőhely van ezen az előadáson, de az mindig megtelik, tehát teltházas. És végül szerencsénk volt, mert... hogy örültem neki, hogy most van egy Csíksomlyó Passió előadás sorozat, amiből az első este sikerült 20 darab jegyet nekünk elkülöníteni, tehát látássérülteknek és kísérőiknek, viszont így nem tudtam megnézni. Csak felvételről, úgyhogy ez még nehezítette a megírás meg a felkészülést, de volt egy felújító próba 2-től, és akkor azon azt szintén néztem. Annak mondjuk az a nehézsége, hogy ez nem jelmezben történik, tehát az általában inkább a színészek kell, hogy járják a mozgásokat, elmondják, nagyon gyorsan elmondják a szöveget, tehát nem tudom, ott már ezt nem tudom visszaellenőrizni, hogy vajon ott befér-e a narráció. Visszatérve, igen, nagyon fontos, hogy ne beszéljek rá színészekre, és nagyon jó volt, hogy volt olyan érintett, aki nem emlékszem rá, de talán még általam narrált előadáson nem volt, és nem akarta elvenni a készüléket, amin keresztül lehet hallgatni a narrációt, mert hogy aggódott azon, hogy fogja hallani a színészeket és engem. Végül mondtam, hogy nyugodtan, és hogyha nem, és sok, akkor kikapcsolja. És nagyon elégedett volt az előadás végén, tehát hozzátett, és nem volt zavaró számára a narrációm, aminek nagyon örülök.
Van audionarráció hazánkban?
2015-ben volt egy képzés, amin 20-an végeztünk, de végül a záróvizsgát talán csak 18-an vagy 16-an tettük le ezen a képzésen, és akkor már akik minket tanítottak, és fogyatékossággal élőkkel foglalkoztak, ott a tanáraink közül, az egyikőjük jelnyelvi tolmács, a Kovács Zsuzsanna, a másikójuk a Weiss Ildi, őt látássérültek, szerintem nagyon sokan ismerik. Ők már mondták, hogy volt már narrált előadás, mégpedig a 90 decibel által, akik már azóta, én úgy tudom, hogy itt hazánkban megszűntek, de hogy Londonban működik egy színház, Vokál Áj, és ők tartottak a hazánkba egy ilyen háromnapos képzést, és ezt akik elvégezték így a 90 decibel, valósítottak már meg narrált előadást, de ez annyira kevés volt, hogy tényleg ilyen egy kezemen meg lehet számolni talán, tehát hogy ilyen 2-3 előadás volt, és akkor miután mi végeztünk 2015 után, akkor több pályázat is volt, a NKA is írt ki pályázatot, az M is, és akkor elkezdtünk kőszínházakba bekopogtatni, és akkor igyekeztünk minél több színházban narrált előadást megvalósítani. És persze filmet és kiállítást, tehát nem csak színházi előadásokat. Úgyhogy 2015-16 óta szerintem elég sok előadás kezd most már így akadálymentesen megvalósulni.
Sokszor beszélünk akadálymentesítésről technikai értelemben. Szerinted mi az érzelmi akadálymentesítés?
Megmondom őszintén, hogy szerintem ez az egyik missziumunk, ez az érzelmi akadálymentesítés. Nekem ez egy kitűzött célom volt, hogy megvalósítani azt, hogy a színházakban, mert hozzám a színház áll közel, én ezt a színházi akadálymentesítést csinálom szívvel, lélekkel, hogy ahol még nem volt ilyen audionarrációval kísért előadás, vagy esetleg a vezetőség, vagy a háttérdolgozók ezt nem tapasztalták, hogy mit is jelent, hogy ott ilyen, tényleg ilyen szemléletváltó foglalkozásokat tartani. Szóval, hogy számomra azt jelenteni, hogy például, ugye én a Magyar Színházban vagyok státuszban, de jelenleg nem, mert gyesen vagyok otthon a kislányommal, így most egy-egy előadás valósul meg, de nemrég a Magyar Színház otthont adott a gyengéllátók általános iskolájának a 70. jubileumi gálájának, és akkor erre meghívta az iskola vezetése, a színház vezetését, és egyszerűen érezni lehetett, hogy most tudjuk, hogy mi, most már tudjuk, hogy miért csináljuk, vagyis, hogy én tudom, de hogy többen a...
Flow élmény volt?
Igen, abszolút flow élmény volt, abszolút. És az, hogy a háttérdolgozóink is segítették ezt, hogy a produkció létrejöjjön, tehát a világosítók, a hangosítók, és ugye más az, amikor látják az érintetteket, és akkor tényleg tudatosul bennük, hogy igen, rengeteg kihívás, nehézség van az életükben, és hogy ez annyira alapvető, hogy ezt megadjuk, ezt a hozzáférésnek az esélyét, hogy a kultúrához, hogy igen, amikor narrálok, ugye én is egy kis fülkébe vagyok, egy kis sötét fülkébe, a nézőtér elsötétül, az érintettek is sötétben vannak, nem látják, nem találkoznak velük. Szóval valahogy, amikor csak beszélünk róla, hogy legyen, az egészen más, mikor találkoznak érintettekkel. Tehát az egy más élmény.
Egyébként hogy tapasztalod, változik ma hazánkban a kulturális intézmények szemléletmódja az esélyegyenlőség iránt?
Nehéz megmondani. Annak örülök persze, hogy van törvényi szabályozás, tehát hogy van idősáv, ugye, amikor akadálymentesíteni kell a magyar gyártású filmeket, sorozatokat, tehát hogy vannak ilyen lépések, hogy intézményekbe, hogy kapok visszajelzést, mert ugye nekem ez a kutatási területem is, a láttatás művészete, hogy a szép művészetiben külön program van erre, vagy szóval vannak ilyen kezdeményezések, sőt, ott már azért nagyon régóta van, vagy tudom, hogy Miskolcon is vannak ilyen programok, de nem tudom, tehát megmondom őszintén, hogy most tényleg annyira, ugye amiatt, hogy otthon vagyok a kislányommal, kitekintek, de nem vagyok annyira up to date most ebben. Viszont a Bárcin is tanítok, és ott ugye látássérültek pedagógiáját tanuló hallgatókkal, és akkor ott is úgy kérdezgetem őket is, hogy tájékozódnak-e, tudnak-e róla, hogy milyen akadálymentesítés van, és ha nem is intézmények Magyarországon, de ugye azért visszajön ez, hogy ezeken a streaming felületeken is most már nagyon sok film elérhető akadálymentesítve, úgyhogy vannak jó visszajelzések, jó kezdeményezések, és akkor persze vannak rossz tapasztalatok is, ezt sem akarom elhallgatni, hogy van olyan színház, ahol már 2-3 évig egy-egy előadást audionarrációval kísértem, és akkor most mondjuk azt mondják, hogy most nincs rá büdzsé már 1-2 éve.
Drága egy ilyen audionarrációs előadásnak a finanszírozása?
Én úgy gondolom, Zsani, hogy nem, de olyan szempontból ez egy társadalmi felelősségvállalás, tehát, hogy ez egy fontos ügy, akinek ez fontos ügy, mert ugye a Magyar Színház kedvezményt ad a jegyárakra is, a Nemzeti Színház is. Én velük tudok példálózni, mert, vagy ott tudok példát mondani, mert ugye itt van gyakorlatom, tehát itt van egy folyamatos, ugye projektszerűen a Nemzeti Színházban, a Magyar Színházban meg státuszban, hogy van egy jegyár kedvezmény. Tehát ez már önmagában egy meg nem térülő. Ezen nem fog soha senki keresni. Tényleg ennek társadalmi haszna van. Tehát van a jegyár kedvezmény, és akkor emellett van egy audionarrációs szövegkönyv megírásának egy honoráriuma, meg ugye egy narrálásnak. Mi, akik audionarrátorok vagyunk, így szoktuk ezt felosztani, tehát hogy van egy külön egy szövegkönyv megírás, és aztán ugye egy első narrelés, meg egy újrajátszás, úgy gondolom, hogy nincs nagy költsége, abszolút. Tehát ez egy kigazdálkodható, abszolút egy kigazdálkodható összeg. A jegyár okozhat problémát. Azért nagyon-nagyon... Tehát egy-két színházban a zenés szuperprodukciók ára nagyon megemelkedett.
Nem egyszerű az a hivatás, amit te végzel, és van ennek egy nevelési célzata is, hiszen a színházi nevelés az rendkívül fontos. Említetted korábban, hogy tanítasz is. A színházi nevelés és az audionarráció elsőre két különböző területnek tűnik. De hogyan kapcsolnád össze ezt a két területet?
Nekem ez abszolút egy közös cél, tehát, hogy mondjam, könnyű összekapcsolni, vagy legalábbis segítségemre volt az, hogy a Magyar Színházba kerülve, akkor elég sok gyerekelőadás volt repertoáron, most is vannak természetesen, és amikor oda kerültem, akkor nem csak az volt a feladatom, hogy audionarrációs szövegkönyvet írjak, hanem ugye, hogy felvegyem az érintettekkel a kapcsolatot, hogy kiépítsek egy közönséget, és hát ugye ki a gyerek előadásoknak a célközönsége, a gyerekek, tehát ezért elmentem a Vakok iskolájába, és a Gyengéllátók általános iskolájába is kértem egy lehetőséget arra, hogy nem csak a pedagógusokkal szerettem volna találkozni, hanem hogy kvázi hospitáljak, de ugye ez fakad abból, hogy van egy pedagógus végzettségem, tehát jobban érdekeltek akkor is a gyerekek, mint hogy a pedagógusokkal beszéljek, és hát nyilván fontos a pedagógusokkal, mert hát végül velük tudunk megállapodni abban, hogy hogyan és milyen formában tudnak színház látogatásokat szervezni, de hogy a gyerekeknek mit, hogyan szólítsuk meg, mit tudunk egy audionarrációs előadással nyújtani, és akkor ez nekem így nagyon gyorsan kikristályosodott, hogy ezt össze kell kötni foglalkozással, és a gyerekeknek szüksége lesz arra, hogy legyen egy ilyen beavató foglalkozás, ami tulajdonképpen színpadbejárásokban valósult meg, tehát, hogy vagy valósul meg most is, hogy a gyerekek az adott előadás előtt lehetőséget kapnak arra, hogy színészekkel találkoznak, hogy felmenjenek a színpadra, hogy megnézzék a díszletet, kellékeket. Szerintem ez nagyon sokat hozzáad, illetve ugye ilyen színpadbejárások alkalmával törekszem arra, hogy egy-egy kelléknél már ott utaljak arra, hogy a narrációban azt hogyan fogják hallani majd. Tehát mondjuk egy Ruminiban, hogy ez nem egyszerűen mondjuk egy könyv, hanem hogy az a negró hajónaplója. Hiszen ha a hajónaplóban folyamatosan lapoz, abból olvas a negró, akkor az visszatérő, és akkor ez már egy segítség számukra a narráció hallgatásakor. És akkor rögtön azt is elterveztem, hogy szeretnék ugye egy-egy előadást követően lehet azt mondani, hogy egy színházpedagógiai, vagy egyfajta egy ilyen feldolgozó foglalkozást is tartani. Ezeket szintén színész bevonásával tartottuk eleinte. Most már annyiban változott, hogy inkább drámapedagógusok megyünk ki ketten a gyerekekhez. mert hogy nagyban változott a speciális iskolákban az osztályok összetétele is, tehát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk egy A osztályban csak látássérültek vannak, hanem ugye ez mindig társul valamilyen más fogyatékossággal is, tehát egy hallássérüléssel, vagy esetleg egy bármilyen tanulási nehézséggel, és akkor ezeken a foglalkozásokon arra vagyok kíváncsi, hogy egyrészt a történet követhető volt-e a narráció segítségével, tehát először egy ilyen tisztázó kérdésekkel történetet beszéljük át, és aztán vannak ilyen játékos olyan gyakorlatok, amivel azt segítjük, hogy ez az előadás egy picit még érthetőbbé váljon.
Nagyon sok olyan pluszt adhat a színházi élmény minden ember számára, ami tényleg átsegít a hétköznapokon, a nehézségeken, feltölti az embert, és nyilván ez határokon átível, tehát ez minden ember számára fontos. És hát biztos, hogy a te lelkedet is ezek merengetik egy picit.
Abszolút, igen.
Több száz előadáson vagy túl, amit már eddig narráltál, a te nézésed, idézőjelbe tett nézésed, hogy változott meg ennyi előadás narrálása után? Megváltozott egyáltalán?
Bármelyik előadásnak kezdek hozzá, mire megírom, meg szeretem, tehát hogy ha szerettem, ha nem, de azért nagyjából azt tudom mondani, hogy nem nagyon volt olyan előadás, amit annyira nem szerettem, és mindig más, mindig kapok én is nagyon-nagyon sokat, tehát egyértelműen melengeti a lelkemet, mint amit például, hogy tegnap este is, hogy ez egy nagyon jó érzés, hogy valaki, aki eddig ezzel a audionarrációval kapcsolatban szkeptikus volt, most valami jó élménnyel gazdagodott, vagy tudni azt, hogy vannak, akik négy fal közül tényleg mondjuk egy biztos járt úton mondjuk elmennek bevásárolni, és úgy nagyon más programjuk nincsen, és hogy én tényleg nagyon szívesen megteszem, ha van rá kapacitás, és belefér, hogy ha kell, akkor olyanoknak, akinek nincs segítsége, hogy akár érte megyek, elkísérem, elhozom, és ez egy nagyon jó érzés persze, hogy közösségbe kerülnek, hogy kapcsolatokat alakítanak a látássérültek is, és szóval, hogy túlmutat az akadálymentesítésen ez a hivatás, úgy gondolom.
Beszéltünk ennek a hivatás útnak a kezdeteiről, a kezdeti lépésekről. Nem csupán audionarrátor vagy, hanem magyar hittanár szakon végeztél. Dolgoztál is ezen a területen?
Igen. Sokat jártam is ide a Magyar Katolikus Rádióba, a Kolping általános iskola és gimnáziumba, most már biztos más a hivatalos neve, sportgimnázium lett közben. Ott osztályfőnök voltam, tanítottam magyart is, és hittant is, felső tagozatban hittant, illetve voltak érettségizőim, akiket ugye fakultáció keretében az érettségire készítettem, és volt egy vízilabdás osztályom, akik vízilabdáztak, egy vegyes fiú-lány, hol 28, hol 30 fölötti létszámmal, és a felső tagozatban a hittanosokkal jártunk hozzátok, remélem most is járnak, rózsafűzért mondani, úgyhogy itt is ismerős vagyok.
Ismerős terepen mozogsz, igen.
Igen, igen, és jó, jó érzés volt ide is visszajönni, vagy így felidézni, hogy a gyerekekkel, ugye így esténként jártunk ide. Igen, magyar hittanár szakon végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és végül nem volt ez a fejemben, hogy fogok tanítani, vagy sem. Úgy érzem, hogy van egy jó pedagógus vénem, amit most is gyakorlok, majd, ahogy említettem, innen is drámapedagógiai vagy színészpedagógiai foglalkozásra sietek majd. De a sok-sok rápakolt dolog, az adminisztráció, ez nem én vagyok. Úgyhogy, de talán nem ez szólított el a gimnáziumból, meg nem is azt szólított a gimnáziumba, hanem a Katona József Színházban a szervezési osztályon dolgoztam, amikor az egyik kolléganőm mondta, hogy a gyermekeinek a keresztapja a Kolping általános iskola és gimnáziumban az igazgató, és hogy hittanárszakos, magyar hittanárszakos tanárt keresnek, és hát tettem ott egy próbát, és sikerrel jártam, és egyúttal megnyertem ezt a vízilabdás osztályt is, ami mély víz volt, tényleg, szó szerint.
Nem csak ők úszkáltak, igen, a mély vízben, igen, hanem téged is magukkal rántotta.
Igen, igen, de nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, mert ugye a közösségi médiában követem őket, látom, hogy szépen családot alapítanak, sikereket érnek el sportban, az életben, a hivatásukban, úgyhogy hálás vagyok a Jóistennek, hogy kaptam az osztályt, mert talán ez vezethet oda is, hogy most itt ülhetek, mert ugye amint őket elballagtattuk, akkor kaptam egy év pihenést, ez így kijár szerintem egy ilyen sportosztály után, és abban az egy évben végeztem el ezt az audionarrátor képzést, és a végzés évében jött a lehetőség az akkor még Pesti Magyar Színházban, hogy státuszba kerüljek, mint társadalmi felelősségvállalási referens. Akkor még nagyon féltem ettől, hogy valóban ki fog tenni ez egy 8 órás státuszt, hát bőven kitett a közönségszervezéssel, a technikai dolgok megvalósításával, mert eleinte még valójában az volt a fejemben, hogy ilyen félállásban maradnék pedagógus is, tehát hogy vinném én ezt tovább, de a sors úgy hozta, hogy a gyengénlátók általános iskolájában meg éreztem azt, hogy az én eszköztáram ide kevés lesz, és akkor elvégeztem a Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai karon a színház és dráma a szociális integrációban, és akkor azóta pedig nem csak speciális iskolákban, olyan nem csak fogyatékossággal élő gyerekekhez járok foglalkozásokat tartani, hanem természetesen most én nem szeretem ezt mondani, hogy most épp vagy nem épp, hát minden osztályban minden gyerek más, mindenféle gyerekkel találkozunk, de mindenfelé a Budapesten és környékén járunk a kollégákkal foglalkozásokat tartani a színház előadásaihoz kapcsolódóan.
Neked mi volt a legutolsó színházi élményed, amikor nem dolgozni mentél színházba, hanem csak egyszerűen a családoddal beültetek és megnéztetek egy előadást?
A férjem színész, és múlt héten még Kaposváron játszott a Bors néniben, és mivel a Bors néniből az az utolsó előadás volt, ezért a kislányommal lementünk, igaz, még pici, nem neki való, vagy nem, de nem is valószínű, hogy olyan sok mindent ért belőle, de azért otthon sokat mondogatjuk a dalokat, énekeljük, ami az előadásban is elhangzik, meg hát ugye egyáltalán, hogy apát láthatja színpadon, ez egy nagy élmény volt, úgyhogy a múlt hetet azt így zártuk le, hogy pénteken lementünk Kaposvárra, és akkor az előadást megnéztük, ami hát nekem egy nagyon jó élmény volt, mert hát a kislányom ugye integetett a munkájának, meg próbált vele kontaktust felvenni. Meg maga az előadás, a Bors néni, egy nagyon, az is egy ilyen szívet melengető gyerek előadás, úgyhogy jó élmény volt.
Mi lesz a következő előadás, amit narrálsz?
Most még június 11-én a gyengénlátók általános iskolájának két osztálya jön, kettő vagy három osztálya jön hozzánk a Madagaszkárra, ez még biztos. Illetve a Magyar Színház vezetősége most annyira nyitott az akadálymentesítésre, hogy az évad második felében arra jutottunk, hogy meghoztunk egy olyan szabályt, hogyha legalább 10 jelentkező van, akkor lehet igényelni is. Természetesen 8 munkanappal előtte, és ha van jegy, tehát hogyha valamelyik előadást nem is jelöljük meg úgy, hogy audionarrációval kísért, de jelentkezik 10 fő, amiből legalább 5 fő érintett, akkor a vezetőség elé tárom, hogy van egy ilyen igény, és általában ez azért mindig pozitív elbírálást kapott, hogy akkor megvalósíthatjuk egész nyugodtan. Mert volt ilyen megkeresés, hogy jelentkeztek, hogy meg vagyunk 10, ebből 8 érintett, 2 kísérő, tudtunk is megfelelő helyre jegyet adni, mert számomra ez is fontos, hogy azért az érintettek. Szóval, hogyha jegy is van, akkor igyekszünk tájékoztatni őket, hogy nem a megszokott, fenntartott helyeken, mert a látás-hallássérültek számára az 5.-6. sorban tartunk fent helyeket, éppen azért, hogyha valakinek van látásmaradványa, akkor tudja használni, ez elég közel van még az 5. sor a színpadhoz, középen is, szélen is vannak helyek, viszont, hogyha egy ilyen később jövő vagy utólagos megkeresés van, akkor ezek ugye nagyon kiemelt helyek, tehát ezek gyorsan értékesítésre kerülnek, és akkor elmondjuk, hogy mondjuk az erkély bal oldalába tudunk adni, és hogyha érdekli őket, és szeretnének, akkor megvalósítható abszolút ez.
A kislányodnak nem tudom hány éves?
2,5 éves múlt.
Neki az ő nyelvén szoktál mesélni arról, hogy mivel foglalkozol?
Igen, persze, és egész pici volt, amikor megtanítottam neki, mert én szeretek amúgy ilyeneket megtanítani, még akkor is, ha tudom, hogy nem feltétlenül tudja, hogy mit jelent, de azt egész korán megtanítottam neki, hogy apa színész, anya narrátor. És aztán utána, ez most is jó, azt, hogy audio narrátor, az egy hosszú szó, de hogy narrátor, azt szerintem már 2 éves kora előtt tudta ezt, és igen, el szoktam neki ezt mondani, hogy mit jelent, sőt, nem mindenki preferálja, úgyhogy ezt ilyen félhalkan mondom, mert sokan ugye én is képernyő ellenes vagyok, meg nem adjuk a kezébe úgy a telefont, hogy azt ő önállóan megnézhesse, de megmutattam azokat a felvételeket, amikor a gyengénlátók általános iskoláiból a gyerekek mondják el azt, hogy mit jelent számukra a narráció, és ezt többször megnézte. Függetlenül attól, ugye azt is, meg mindig, amikor így elmegyek otthonról dolgozni, akkor ezeket így előtte felkészítem őt arra, hogy most hová megyek, mit fogok csinálni, és akkor igen, elmondom neki, hogy tudod, most gyerekekkel fogok találkozni, akiknek segítek, mert nem látják jól a színpadot. Szóval ilyen, igen, az ő nyelvén elmondom neki, hogy mivel foglalkozom. És érdekli, tehát, hogy a felvételek, most lehet, hogy azért, mert gyerekeket látod, meg ilyen aranyos volt, de igen, érdekli, viszont mindig elmondja, amikor mondom neki, hogy majd eljöhet, és akkor ő is benézhet a kulisszák mögé, meg felviszik a színpadra, hogy például Madagaszkárból megmutattam neki az oroszlánt, és mondta, hogy nem, ő fél, és szeretne itt maradni. Úgyhogy igen, így a Bors nénit is úgy, hogy az ölemből nézhette, az egy más élmény volt, mint valahogy ez, hogy biztos ránehezedik most a korából fakadóan, hogy majd ez az önállóság most nagyon foglalkoztatja.
Nagyon köszönöm, hogy ebbe a nem mindennapi világba egy picit mi is bekukkanthattunk. Jó egészséget kívánok, és nagyon sok sikert a munkádhoz.
Nagyon szépen köszönöm, Zsani, a meghívást is, örömmel jöttem, és örömmel mesélek a hivatásomról, remélve, hogy egyre több helyre eljut, ahol még hiányos az akadálymentesítés, és sokkal több színház és intézmény lesz nyitott arra, hogy komoly lépéseket tegyen ezen az úton.
Elhangzott a Portré mikrofonnal. Szőke Tóth Ceciliával, a Magyar Színház társadalmi felelősségvállalási referensével, audionarrátorral Balázs Zsanett beszélgetett. Műsorunkat csütörtökön hajnali 3 órakor megismételjük. Elhangzott műsorunkat még fél évig visszahallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, vagy a Spotify-on.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!